Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Zsidai Zoltán Royt, gasztronómiai szakértőt, a Zsidai Gasztronómiai Csoport vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát a következő szűk egy órában gasztronómiáról, ennek hazai és nemzetközi vonatkozásairól lesz szó, trendekről, jelenről és jövőről, és mindennek talán ki tudunk térni a gazdasági, turisztikai vetületére is. Ugye azt szokták mondani, vagy úgy tartja a mondás, hogy egy ország kultúrájának egyik fokmérője, vagy fontos fokmérője a gasztronómiai kultúrája. Hát ezt elfogadva, milyen kép rajzolódik most ki, hol tartunk most a gasztronómiai kultúrát tekintve Magyarországon? Nyilván nem könnyű kérdés így rögtön indításképpen.
Én egy nagyon pozitív ember vagyok, és mindig próbálom a félig tele a pohár oldaláról megközelíteni, és ezért én úgy látom, hogy óriási fejlődésen ment keresztül a magyar gasztronómia az elmúlt 10-15 évben. Nagy mélységekből jövünk, de én azt gondolom, hogy a padlót megfogtuk egy olyan 15-20 évvel ezelőtt, és onnantól fogva pedig szépen kirajzolódott a gasztroforradalomnak az iránya, ami nyilván forradalomhoz mértően egy szűkebb, de intenzívebb, látványosabb folyamat volt, ami eljutott az elmúlt 3-5 évben arra a fokozatra, hogy sikerült azt a kritikus méretet elérni, azt a kritikus zajfaktort elérni, az egész gasztronómia divatja, a különböző showműsorok, tévés főzőműsorok, szakácskönyvek és
ez már szinte nem is az éttermek szintjén, vagy az étterembe járó vendégek körében zajlott, hanem egy sokkal szélesebb spektrumban.
Egy szélesebb spektrum, az egész, ez egyébként egy globálisan, tehát ugye főleg így a nyugati világban lezajlott nagy folyamat, hogy egyszerűen a gasztronómia sokkal fontosabb lett és divat lett. Ez igazából már a válság előtt ért el a csúcsát, és a válságnak egy nagyon fontos szerepe volt egy további fejlődésben, mert hogy akkor jött a válság, amikor az embereknek az igényszintje hirtelen megugrott gasztronómia területén, viszont a pénzügyi források beszűkültek, ezért egy nagyfokú innovációra volt szükség, hogy a minőséget egy sokkal fenntarthatóbb és hatékonyabb módon tudjuk prezentálni. És ebben a kontextusban zajlott kicsit ez a magyar gasztroforradalom is, és elértünk oda, hogy már nagyon sok olyan hely és olyan szakember és olyan szakértő, akik abszolút még a régi világban éltek és teljes mértékben tagadták a valóságot, őknek is teljesen egyértelművé vált, hogy itt ez a dolog miről szól, ők is látták, hogy azok a sikeresek működik, az a fajta gasztronómiai irányzat, a helyes gasztronómiai irányzat, amit újnak gondoltak, és most egy olyan újfajta fejlődésre van szükség, amikor a vezető helyek és a vezető gasztronómiai műhelyek be tudják fogadni a szélesebb kollégákat, és tudunk segíteni abban, hogy ezek a megfelelő eljárások, a megfelelő hozzáállás, a megfelelő alapanyag használata, a megfelelő etika, ami egy étterem működtetéséhez kell, az minél szélesebb körben elterjedjen, és nem csak budapesti szűk elit, hanem Budapesten is számos szegmensben működjön, és vidéken is minél inkább terjedjen.
Gyakorta emlegetjük a kulturális identitást, a kulturális identitásunkat, de hát ennek kapcsán azért talán beszélhetünk, vagy beszélnünk is kell, akár ennek részeként egyfajta, nem tudom, hogy jó ez a kifejezés, de egyfajta kulináris identitásról is. Nyilván ez a gasztronómiai múltunkat jelenti, a hagyományainkat, az ételeinket, akár régen volt ételkészítési technikákhoz való visszatérést, és ebben nagyon színes és nagyon gazdag a múltunk, akár a régmúltunk is, csak nyilván valahogy a szocializmus idejének meglehetősen egyszínűre hangolt konyhája ezt azért úgy jótékonyan elfette. De éppen a múltkorában olvastam Bornemissza Anna 1680-as szakácskönyvéről, ami az erdélyi konyhának egy fontos alapműve, és talán a magyar konyhának is alapműve, és abból kiderül, hogy mennyiféle ételt, mennyiféle húst és mennyiféle fűszert használtak már a 17. századi Magyarországon, csak aztán ez az évszázadok során ezt egy kicsit elmosta először talán az alföldi parasztkonyha, aminek a jellegzetes ételei bekerültek a magyar konyhába, és aztán nyilván, hogy a szocializmus évtizedeinek, vagy a sokak által gasztrokádárizmusnak nevezett időszaknak a konyhája. Tehát tulajdonképpen a hagyomány és a megújulás, vagy mondhatjuk azt, hogy hagyomány és evolúció, ugye volt is egy ilyen szakácsverseny, ez lehet a mottója a mai magyar gasztronómiai kultúrának és a megújulás lehetőségének is?
Igen, igazából minden gasztronómiának ez az alapja. Tehát, hogy sőt, minden, bármilyen iparágban is, tehát minden ilyen nemzeti, kulturális vetületű szegmensnek szerintem ez az alapja, hogy alapvetően önbizalmon és egy nagyfokú tudáson kell alapulnia ahhoz, hogy ne egy ilyen frusztrációból eredő arrogancia vezérelje az ebben működő szakembereket, hanem egy olyan fajta nyugodt önbizalom, ami abból fakad, hogy van technikai tudásunk, a mai modern technikákról tisztában vagyunk a mai nemzetközi trendekkel és a nemzetközi konyhákkal, és tisztában vagyunk a múltunkkal, és értjük a múltunkat, és összetudjuk valamilyen módon ezt kötni. Ez nekünk azért különösen kihívás, és sokkal nehezebb a dolgunk, mint mondjuk a franciáknak vagy az olaszoknak, mert nálunk volt egy ilyen 50 év szünet, amikor gyakorlatilag mesterségesen kirúgtuk a széket ezzel a gasztronómia alól, és gyakorlatilag amíg a mi nyugat-európai versenytársaink egy folyamatos, szép, lassú emelkedési, fejlődési pályát jártak le, addig mi leestünk, és ugye távolodtunk nagyon sokáig tőlük, és most hirtelen akarunk felzárkozni. És ez
de mondhatjuk egyébként, hogy ezt végérvényesen magunk mögött hagytuk, ezt az úgynevezett gasztrokádárizmus időszakát?
Magunk, de abszolút ez nem hagytuk magunk.
Azért ez nyomaiban még itt kísért.
Abszolút, ez még nagyon masszívan van, tehát hogy itt még mindig nagyon szűk mesdjéről beszélünk, amikor a megfelelő gasztronómiai értékrend és etika alapú éttermekről és kulináriáról beszélünk, de ez egy nagyon fontos dolog, és szépen terjed, tehát nagyon fontos, hogy sok peremfeltétel meglegyen, hogy ez a fejlődés ez folyamatos legyen, de ez sokáig tart, tehát ezek a kulturális dolgok, ezek nem mennek egyik napról a másikra, és ez egy nagyon fontos pedagógiai kérdés is, nem csak a szakemberek
felé. Nevelni kell a vendégeket?
A vendégek felé is, abszolút magunkat. Tehát, hogy kulturálisan nagyon fontos, hogy ha el akarunk innen jutni ide, akkor azt egy lépésben nem tudjuk megtenni, mert ki fogjuk ütni a biztosítékot, nem fogja egy vendég elfogadni, mondjuk hirtelen az évtizedekig megszokott, rosszul készített valamit, most hirtelen tök máshogy akarunk megmutatni. És, de hát ez egy ilyen kalandozásos dolog, tehát itt nincsenek ilyen teljesen exakt matematikai képletek, hogy kell csinálni, mint minden pedagógia, figyelni kell a vendégekre, figyelni kell a saját szakembereinkre, és úgy kell haladni, hogy mindenki meg is tudja valósítani konzisztensen azt a tányért, amit azt gondolunk, hogy jó lesz, és figyeljük azt, hogy a vendégek elfogadják ezt a tányért, ahogy jó lesz.
Ugye az imént arról beszéltünk, hogy a gasztronómiában hagyomány és megújulás mennyire jó, hogyha együtt jár, vagy összekapcsolódik. Ezzel összefüggésben, ugye, ha azt mondjuk, hogy magyar konyha, vagy magyar ételek újra gondolva, akkor ugye a zsidei csoport több éttermében is hát ez a törekvés, vagy akár lehetne ez a szlogen is, például a 21 magyar vendéglőben, ahol például azt olvasom ugye a honlapon, hogy békebeli magyar konyha 21. századi módon, tehát minden eredeti hagyományos íz koncentráltan megőrizve a kedvenc régi ízeket izgalmas megközelítésben közvetíteni a vendégek felé. Tehát ez is a hagyományokon alapuló megújulás, igen, vagy megújítás. Na de itt jön a nagy kérdés, mert ugye kettőn áll a vásár, hogy a vendégkör igényszintje, vagyon hogy emelhető fel ehhez, tehát hogyan érhető el, hogy a hagyományos paprikás csirke helyett mondjuk az újra gondolt paprikás csirkét részesítse előnybe. Akár a 21 étterembe betérő vendég.
Ez azt gondolom, hogy ez egy ilyen trial and error folyamaton is múlik, meg mondom, ez egy ilyen pedagógiai érzék, és én azt gondolom, hogy a 21-nek a sikere és a népszerűsége is azon áll, és illetve abban rejlik, hogy szerintem megtaláltuk a megfelelő lépcsőfokokat, ahogy ezt a megújítást véghez tudjunk vinni. Tehát a 21-nek az volt a mottoja, hogy idén 10 éves.
Ez egy lépcsőzetes folyamat.
Ez egy lépcsőzetes folyamat, és ez 10 éve indult, azzal a célkitűzéssel, hogy nyissunk egy olyan magyar, klasszikus, békebeli magyar vendéglőt, ami nyilván nem olyan lesz a 21. században, mint volt a 19. század végén, vagy a 20. század elején, hiszen eltelt egy csomó idő, tehát ma egy valami mait kell, csak találjuk ki, hogy mi az a mai, hiszen nincsen rá példa. Ugye nagyon könnyű olaszból ezt megcsinálni, mert el lehet menni számos komoly ismert olasz étterembe Olaszországba, el lehet lesni, hogy milyen fortélyokat találtak ki, és akkor azt az alapján el lehet indulni. Ez a magyar konyhánál nem történt.
Tehát ide kellenek a gasztronómiai ötletek, és a kivételes képességű séfek.
Ide kellnek a kivételes képességű séfek, az étterem tulajdonos a megfelelő vízióval, ide kell a nemzetközi kitekintés, hogy lássuk, hogy milyen egy klasszikus európai modern bisztró. És hogy ezt az európai modern bisztrót hogyan tudjuk lefordítani magyar bisztróra. 21 az abszolút egy európai étterem, hiszen Magyarország Európának az elválaszthatatlan része több mint 1000 éve. De nagyon fontos, hogy nem egy ilyen sztereotíp, szuvenír éttermet szerettünk volna csinálni, hiszen ez nem valódi, nem? Tehát, hogy általában egy magyar polgári családnak az otthonában nem lógnak karikás osztorok a falon, és nem csikós ruhák vannak kitéve. Tehát, hogy ezeket a felesleges salangokat el akartuk engedni, hogy egy olyan polgári magyar bisztrót nyissunk, mint amilyen polgári olasz bisztrók vannak például Olaszországban vagy Ausztriában, és ezt fordítsuk le a magyar konyhára, a mi alapanyagainkra és a mi kulturális gyökereinkre.
Mi is már többször említettük a gasztroforradalom kifejezést a magyarországi változásokra az elmúlt 10-12 évre vonatkozóan, és a gasztroíróként is jeles Csernaszabó András írja egy helyütt, hogy míg a forradalmak alulról szerveződnek és alulról indulnak, addig a gasztroforradalmak rendszerint felülről. És hát ugye, hogyha megnézzük ezt, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon is az úgymond fine dining szektor, vagy a fine dining éttermek kezdték ezt a változást, és aztán ez gyűrűzött tovább. Csak kérdés, hogy hol tartunk most? Meddig ért el ez a változás? Mert ott valóban ott van, hát ezt igen, jelzik a különböző elismerések, jelzik a Michelin csillagok, a gumijó sapkák, a Bocuse d'Or eredmények, csak meddig jutott ez el?
Ez egy nagyon fontos és látványos dolog, és egy kicsit olyan ebben a gasztronómiában, mint a Forma 1 mondjuk az autóiparban. Tehát ez nagyon fontos, hogy miért van Forma 1, mert amiket a Forma 1-ben technológiákat kifejlesztünk, azokat aztán egy-két évtizeddel a legegyszerűbb, legolcsóbb hétköznapi kisautókban is megtaláljuk. Ugyanez például a Bocuse d'Or, és egy kicsit a Michelin csillag is ez. Tehát, hogy ezek olyan drágán működő étteremszegmensek, olyan luxus étteremszegmensek, egy kicsit olyan, mint a 17. századi Magyarország, amikor alapvetően, vagy bárhol Európa, ahol igazából a király főúri udvarok voltak a gasztronómiának a központja, hiszen ott volt meg a pénz azokra az alapanyagokra,
az
hogy
az
ez
alapanyag
tudjon fejlődni. Tehát, hogy ez mindig is onnan indult, és aztán nyilván össze kell érjen. Nyilván olyan jólét soha nem volt, és olyan jó táplálkozás a nyugati világban, vagy a világban, mint ma, nem volt az elmúlt 3000 évben. Ilyen kevés pénzt soha nem adtak ki a társadalmak élelmiszerre az elmúlt évezredekben, mint amilyen keveset most kiadunk. Tehát ez egy teljesen új helyzet az évszázados hagyományokhoz képest, és ezért is van ez a nagyfokú felfokozottság és érdeklődés az egész gasztronómia iránt. És én azt gondolom, hogy ez abszolút terjed. Szerintem az egyik nagyon fontos mérföldkő itt a Spieler volt, amit 6 éve nyitottunk a Gosdú udvarban, ami akkor egy ilyen csipkerózsika álmot alvó kis falanszter volt, egy elhagyatott fejlesztés, maga a Gosdú udvar. Körülötte már ez a buli negyed így bontakozott, még egy csomó nem tudtak róla, tehát emlékszem, hogy amikor 2005-6 környékén ott elkezdtem mozogni, akkor így meséltem embereknek, hogy Budapest belvárosában van egy ilyen kis negyed, ami olyan, mint hogyha az ember elmenne egy teljesen másik országba, egészen bohém, tök mások az emberek, fantasztikus energiája volt a helynek, emlékszem, amikor a szüleim is elmentek oda, és elmentek a Szimpla kertbe egyet sörözni, és úgy jöttek haza, mint hogyha elutaztak volna egy külföldi útra, és én azt gondolom, hogy az volt a lényeg, hogy a Spielerrel azt akartuk megmutatni, hogy mi a fine diningból, meg a bistro diningból jövet, hogyan tudunk valami újat mutatni egy buli negyedben olyan embereknek, akik alapvetően nagyon vidáman mulatni szeretnének, és azt gondoltuk, hogy bármilyen szinten, bármilyen konyhában, a street foodban is meg lehet mutatni azt, hogy milyen a minőség. Tehát, hogy nem az igénytelenség, meg az igényes a minőség, ezek bármilyen kategóriában működnek. Egy sült kolbászt is meg lehet csinálni fantasztikus minőségben, egy hamburgert már nem kell elmagyarázni az embereknek, de akkor ez nem volt triviális. Az egész kézműves sörforradalom, ezeknek a Spiller egy óriási lökést adott, és ha megnézzük ma azt a környéket, és megnézzük 6 évvel ezelőtthöz képest, akkor én járok rendszeresen New Yorkba, Londonba, különböző nagyvárosokba az éttermi trendeket figyelni, és ilyen mérvű és ennyire látványos pozitív változás abszolút nem volt sehol. Nyilván nagyon sok negatív hozadékkal is jár, ami megoldandó feladatokat hoz ránk, de ez egy óriási változás volt, és megmutattuk, hogy ott az a Banna negyedben is számos street food hely kimondottan igényes és minőségi kínálatot.
Igen, a Gosdú udvar az mindenképpen egy pozitív változást fémjelez. Én itt csak azért kérdeztem rá erre, hogy vajon meddig ért el ez a változás, mert gasztronómiai lapokat olvasva, vagy gasztronómiai szakírókkal beszélgetve az a vélemény formálódott, hogy tulajdonképpen a középkategóriát azért nagyon nehezen érte el még ez a minőségi szint. Tehát ahogy Franciaországban százszámra vannak jó konyhával, jó alapanyagokkal, jó minőségben működő busonok, vagy Olaszországban trattóriák, úgymond kis vendéglők, ez a szint Magyarországon még valahogy hiányzik.
Én azt gondolom, hogy szerintem itt is a nemzetközi kitekintés a fontos. Nyilván, ha Lyonhoz vagy San Sebastianhoz képest mérjük Budapestet, akkor abszolút ez a helyzet, de szerintem ez nem egy fair mérés és elvárás. Egyébként, hogyha Franciaország egészét nézzük, akkor szerintem ez abszolút nem igaz, tehát, hogy olyan sok silány éttermet, mint Franciaországban azért kevés helyen találni, tehát Párizsban is, ha az ember egy jót akar enni, akkor igencsak fel kell készülni szakirodalomból, hogy hová érdemes
menni. Hát nem lehet csak, hogy
ahogy Budapesten is, így van. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból mondjuk Ausztria és Olaszország áll a legjobban, ott van az, hogy csukott szemmel viszonylag kicsi eséllyel tud az ember belefutni valami nagy pofonba. Magyarországon ez abszolút még nem áll meg, különösen vidéken van nagy elmaradás, de szerintem egy óriási lépés az, hogy nagyon sok vidéki régióban már vannak pislákoló lángok, amik fényt adnak és reményt adnak, amik nem voltak 10 meg 15 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ez egy most lehet irányoskodni, de hát, hogy én azt gondolom, hogy minden országban, gazdaságban, kultúrában az ottani környezethez kell mérni ezeket a dolgokat. Ez egy piaci iparág, tehát itt alapvetően a vendégek finanszírozzák az éttermeket, és ez egy drága mulatság is egy éttermet nem csak megépíteni, hanem működtetni. Tehát, ha tisztességes alapanyagokat szeretnénk és komoly konyhát vinni, akkor ott szakembereket kell tudnunk megfizetni, és ennek ára van, és ez nagyon fontos, hogy megtaláljuk a fizetőképes keresletet, ahol van egyrészt egy pénzügyi kérdés, másrészt pedig van egy kulturális kérdés. Mindig el szoktam mesélni egy példát, amikor Lyonban szoktam lenni két évente, amikor a Bocuse d'Or döntő van, akkor ott szoktam például a taxisofőrökkel beszélgetni, hiszen az egy gasztronómiailag nagyon-nagyon pörgő hely, gyakorlatilag Franciaországnak a gasztronómiai szíve, és a taxisofőr az egy heti háromszor eljár ilyen kis busonokba a barátaival, és borozgatnak, esznek egy kis pacalt, esznek egy kis ételt, és élik a társasági életüket. A nagy magyar átlag, hogyha én azt gondolom, hogy leképezem, hogy egy taxisofőr nagyjából egy átlagos embert leképez, a nagy magyar átlag szerintem az évi egyet sem éri el.
Hát általában ünnepi alkalmakhoz kötődik az étterembe járás. Van egy születésnap, van egy ballagás, és akkor elmegy a család az étterembe.
Nem éri el az egyet, az évi egyet az átlag. Tehát azt látjuk, hogy ha mondjuk Lyonban 150 étterem látogatást tesz egy taxisofőr, nálunk meg mondjuk 0,8-at, kerekítsük föl egyre. Én azt gondolom, hogy az teljesen egyértelmű mindenkinek, hogy 150-szeres elkölthető jövedelem különbség nincsen a két ország.
De akkor
között.
Mi van a hátterében, hogyha nem az ár, vagy az árfekvés? Mert most eszembe jutott egyébként Csehország vagy Prága, igen, ahol szintén jellemző az, hogy a családok lejárnak étterembe, legalább hetente egyszer.
Igen.
Tehát ez nem egy ilyen alkalomhoz kötődő nagy esemény, hanem egy természetes velejárója egy estének, hogy lemennek egy étterembe.
Igen, és azt gondolom, hogy Budapesten és a nagyobb városokban már ez a polgárosodás ez elindult, de mégis tömegesen még mindig van egy nagyfokú kulturális beidegződések. Ó, hát ha jót akarok enni, akkor otthon maradok, nem megyek el étterembe. Tehát mondom, az az 50 év pusztítás a Kádár rendszerben azért az nem múlt el, és az nem megy egyik napról a másikra. Én azt gondolom, hogy nem türelmetlennek kell lenni, hanem hajtani kell a megfelelő folyamatokat, és ezeket a dolgokat az idő, ha szépen a megfelelő irányba megyünk, és törekszünk a jónak gyakorlására, hogy kedvenc borászom Lőrinc György szavaival éljek, akkor én azt gondolom, hogy a megfelelő irányba fogunk fejlődni folyamatosan.
Az imént érintőlegesen már említette, hogy szóba került a vidék, illetve a vidéki gasztronómiai helyzet, és azért azt látjuk, hogy a rangos, elismert, díjazott éttermek többsége, sőt, hát szinte mindegyike az itt van a fővárosban és Budapesten van, és persze hát vannak nagy hírű vidéki éttermek, amiért azért az ínyencek akár több száz kilométert is autóznak, említhetjük ugye Encsen, az anyukám mondta, vagy a balatonszemesi kis tücsök, tehát vannak azért, ahogy az imént mondta, ilyen fénypontok a vidéki gasztronómiában is, de azért az jól érzékelhető, hogy van egy szakadás, hogy van egy szakadék tekintetben Budapest és vidék között.
Így van, abszolút.
De nehezebb is vidéken éttermet, jó éttermet nyitni és jó éttermet vinni. Nekem van egy személyes tapasztalatom, én beszéltem egy olyan étterem tulajdonossal, aki egy vidéki városban, egy vidéki kisvárosban nyitott éttermet, próbálkozott tényleg minőségi alapanyagokkal, úgymond újra gondolt konyhát vinni, és a vendégek bólogattak, lapozgatták az étlapot, azt mondták, hogy jó, de hol van a cigánypecsenye? Tehát ez egy igazi kihívás, vagy nehéz feladat vidéken jó éttermet vinni?
Én azt gondolom, hogy igen, de ilyen beszélgetéseket, ha mondjuk a Bíró Lajossal folytatunk, akkor a 12. kerületben is meg lehet élni. Tehát én azt gondolom, hogy erre a helyes válasz akkor az, hogy akkor csináljuk meg jól a cigánypecsenyét. Tehát, hogy nem lehet, ez megint pedagógiánál vagyunk. Tehát, hogy egy kicsit lehet panaszkodni, hogy igen, ezt várják tőlünk, meg azt várják tőlünk, mint egy jó tanár, akkor próbál egy kicsit máshogy közelíteni. Ha a vendégek cigánypecsenyét szeretnének, akkor csináljunk nekik egy jó cigánypecsenyét. És legyen az a cigánypecsenye a megfelelő irányba. Igen, csak kérdés, hogy hány lépéssel. És akkor szépen el lehet őket vezetni a régi megszokásból a megfelelő irányba. Én azt gondolom, hogy bárki, hogyha kap egy rendes cigánypecsenyét minőségi alapanyagból, akkor az egész biztos, hogy ízleni fog neki. Az egy másik dolog, hogy az árát meg kell fizetni. Tehát egy tisztességes alapanyagnak, ha azt szeretnénk, hogy tisztességes minőségi élelmiszerrel etetett állatnak a húsát fogyasszuk, és azt szeretnénk, hogy a gazdák legyenek kifizetve, és kapjanak megfelelő bért, és azt szeretnénk, hogy az étteremben is a szakácsnak és pincérnek legyen megfelelő bére, és az étterem tulajdonosnak is legyen megfelelő fedezete, amiből folyamatosan karban tudja tartani, fent tudja tartani, fejleszteni tudja az éttermét, utazni tud, és világot tud látni, és tanulni tudnak. Ezeket senki más nem tudja finanszírozni, csak a vendég. Ahogy az autógyárnak is az innovációját, és a gyártását, és a béreit, csak a fogyasztó tudja finanszírozni azzal, hogy megveszi azt a gépjárművet. Ugyanez a helyzet az éttermekkel.
Zsidai Zoltánról gasztronómiai szakértő, a Zsidai Gasztronómiai Csoport vezetője a vendégünk ma itt az Arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.